31. fejezet. Két nappal később a Vespasianus rekvirálta hajó a kő kapuja néven ismert helytől 10 mérföldnyire partra tette a 2 centúriót. Szürke tunikát viseltek, oldalukon kard lógott, és 3 napi élelmet vittek magukkal. A Ravennai flotta új prefektusának parancsai egyértelműek voltak. Fel kell deríteniük a területet, meg kell határozniuk a kalózok fő hadiszállásának pontos helyét. Már persze, ha az valóban azon a környéken van. Ajaxnak újabb kínzást ígértek, ha kiderülne, hogy hazudott. Kátonak és Macronnak meghagyták, hogy ne próbáljanak hősködni, és gondoskodjanak róla, hogy az ellenség ne vegye észre őket. A hajó egy elhagyatott öbölben fog várni rájuk, néhány mérföldnyire a kő kapujától. Mielőtt a 2 centúrió felderítette a térséget, a főerők Vespasianus vezetésével lassan előre nyomultak a part mentén. A hadihajók eközben mindvégig harcra készen álltak. Mindazon felszerelést, amiről Vespasianus úgy vélte nem szükséges a hadjárathoz, hátrahagyták a főhadiszállásnál. 5 biremiszt, amelyek megsérültek a Telemachussal folytatott küzdelemben, felgyújtottak, hogy a kalózok ne használhassák. 1 biremiszt visszaküldtek Ravennába azokkal az emberekkel, akik olyan súlyosan megsebesültek, hogy nem tudták folytatni a hadjáratot. A flotta katonái néha észrevettek egy-egy távoli vitorlát a láthatáron, de az ellenség nem akart csatát kezdeményezni. Egyszerűen csak szemmel tartotta őket. Vespasianus számolt azzal az esetőséggel is, hogy a kalózoknak nem csak Ravennában, de a flottában is vannak kémei, ezért éjszakánként megduplázta az őrséget. Az őrszemeknek parancsba adták, hogy egyaránt figyeljenek a táboron kívülre és belülre, hát ha valaki megpróbál kapcsolatba lépni a kalózokkal. Habár a kémeknek jelenleg kevés olyan jelenteni valójuk akadhatott, amit maguk a kalózok nem láthattak. Ám Vespasianus a döntő pillanatban gyors és meglepetésszerű támadást akart mérni az ellenségre, ezért gondoskodni kellett arról, hogy a kalózokat senki se figyelmeztethesse. Vespasianus tisztában volt a kockázattal, hogy a kalózok főhadiszállása talán nem ott van, ahol azt Ajax állította, de a hely nagyon is észszerűnek tűnt. A part Ricinium felé húzódó része meglehetősen sűrűn lakott volt, ezért kevés olyan helyet kínált, ahol a kalóz flotta elrejtőzhetett volna. A másik irányban azonban a partot szigetek és hegyektől övezett öblök sokasága határolta. Telemachus és emberei bizonyára itt rejtőzködtek, elég messze a kereskedelmi útvonalaktól ahhoz, hogy az erre járó hajók ne vehessék észre őket, mégis elég közel, hogy portjákra induljanak, amelyek során az elmúlt néhány hónapban oly sok gondot okoztak Rómának. Az Ajax által mondottak helyt állóak, a hadjárat néhány napon belül véget ér. Ha azonban a kalóz hazudott, Vespasianus gondoskodni fog arról, hogy az újabb kínvallatás során igazat mondjon, nem számít, mennyi idővel és fájdalommal járjon is. Miután 1 éjszakát a szabad ég alatt töltöttek, majd a következő napon a keskeny, kanyargós, kecskék taposta ösvényeken felfelé kaptatva emberek jeleit keresték, Macro és Kátó az egyik hegytetőn rábukkant egy kis barlangra. Itt kerestek menedéket a 2. éjszaka idejére. A keskeny bejáratot messzebbről nem lehetett észrevenni, mivel elrejtette egy újként magasodó szikla. Sőt, ők sem vették volna észre, ha az ösvény, amit követtek, nem közvetlenül a bejárat mellett vezetett volna el. A barlang élesen elkanyarodott, alkovszerű bemélyedéshez vezetve, amely épp csak elég nagy volt ahhoz, hogy egy kis tüzet gyújthassanak és melléje feküdhessenek. Letették a zsákjukat, letelepedtek a földre, hogy kifújják magukat. Macro végül fáradtan megrázta a fejét.
Miért mi? Miért minket választott? Ezúttal más valakit is küldhetett volna.
Hallottad, mit mondott? Felelte Kátó. Mi vagyunk a legalkalmasabbak a feladatra.
És te ezt elhiszed neki? Fintorgott Macro. Miután visszatértünk Rómába, majd juttasd eszembe, hogy adjak el neked egy használt szekeret.
Lehet, hogy komolyan gondolta, mondta Kátó kimérten. Eddig bármivel is bízott meg minket, még sosem okoztunk neki csalódást.
Na, várjunk csak,
ült fel Macro.
Mennyire emlékszem, vagy te jelentkeztél önként mindkettőnk nevében, vagy ő adta parancsba, hogy menjünk. Tehát vagy nagyon hülyék vagyunk, vagy feláldozhatónak tart minket. Akárhogy is, De nem épp abba az irányba tart az előmenetelem, amerre szeretném. Már ami az előmenetelemből még megmaradt.
Ugyan már, mosolyodott el Kátó halványon. Azt mondod, nem élvezed ezt az egészet?
Amit? Két napja nem aludtam. 20 mérföldet gyalogoltam a hegyekben, fázom, éhes vagyok, és valahol a közelben alig, hanem több száz vérszomjas kalózlapul. Ugyan mit ne élveznék mindebben?
Ez az én makrom.
Hagyj békén! Te nyugodtan éres csak otthon magad ebben a nyirkos kis lyukban. Ami engem illet, én inkább tüzet gyújtok.
Mielőtt Makró tűzifát gyújtott a hegyoldalt borító cserjésben, majd tüzet rakott, Kato elővett a hátizsákjából egy íróveszőt, egy kis üveg tintát és egy kecskebőr térképet, amit szétterített a barlangpadlóján. Aztán hozzálátott, hogy a bejáraton beszűrődő halvány fényben kiegészítse a térségről készült vázlatos rajzot, amelyet az egyik írnok másolt le a törzskar térképéről. Gondosan berajzolta a dombhátat, amin aznap átkeltek, ahogy az ösvényeket is, amelyeket követtek. Aztán szemügyre vette a térkép azon részét, amit másnap kell majd befejeznie. Miután átkelnek a föléjük magasodó hegyormon, felderítik az öböl bejáratát, aztán leereszkednek a hegy túloldalán, majd visszatérnek a flottához. A barlang hátuljában Makró a kova kövével rácsapott a tapló dobozára. A dobozban lapuló megperzselt vászonra szikrák özöne zúdult. Néhány próbálkozás után a szövet felparázslott. Makró ráfújt az izzó vászonra, majd az apró lángot a gyújtóshoz vitte és tovább fújta, míg a fa végül meggyulladt. A ropogás betöltötte a barlangot, miközben Makró táplálni kezdte a kis tüzet.
Tessék! Dölt hátra mosolyogva. Hamarosan jó meleg lesz!
Szép munka, kényszerítette magát Kátó, hogy visszamosolyogjon. Értelem bűntudatot érzett, amiért Makró ilyen őszinte barátsággal viseltetik iránta. Azzal, hogy azt mondta, Makró is tud a Szibilla tekercsekről, hatalmas veszélybe sodorta a barátját. Tartozott Makrónak és a barátságuknak annyival, hogy elmondja az igazat. El kell mondania, mit tartalmaznak és miért olyan fontosak a tekercsek. Makró?
Há?
Pillantott fel az idősebb centúrió. Van valami, amit el kell mondanom a tekercsekről, amiket Narcissus meg akar szerezni.
Ó!
Makró felfigyelt barátja félszeg hangsúlyára.
Mi van velük?
Nem is tudom, hol kezdjem. Én...
Csak mondd, fiú! Az apró részletek miatt ráérsz később is aggodalmaskodni.
Rendben. Makró megrázta a fejét.
Elfelébe is, Kátó, kezd már hozzá! Ha valaki látna, azt hinné, a kezemet akarod megkérni.
Kátó felnevetett. Nos, eltűnődtem rajta. Amikor láttam, ahogy a tűz felé hajolsz, arra gondoltam, milyen remek feleség lenne belőled.
Óvatosan, fiú!
Szegezte rá Makró az ujját.
Sose vidd túlzásba a tréfát.
Rendben, sajnálom. Makró felsóhajtott.
A tekercsek?
Ó, igen, persze. Kátó kényelmesen elhelyezkedett, a térdét átkarolva a tüzet nézte. Rájöttem, miféle tekercsek azok. Hallottál már a Szibilla tekercsekről? Makró a szemét forgatta és erőltetett türelemmel válaszolt.
Igen. Ezt hiszem, talán már hallottam róluk.
A történetüket is ismered? Makró immár kételkedni látszott.
A Kümini Szibilla adta őket Tarquinius királynak, ugye? Nagyon régen.
Kátó bolintott. Hát, nagyjából 500 éve. De nem egyszerűen odaadta őket, hanem eladta méghozzá egy igazi vagyonért. Mindössze 3 tekercset.
Több is volt?
Ó, igen. Összesen 6 tekercs volt. 6 tekercs, amelyek elmondták Róma és népe teljes jövőjét. Mivel ez hatalmas értéket jelentett, a jósnő elment Rómába, felajánlotta a tekercseket Tarquiniusnak megvételre, ám olyan árért, ami koldusbotra juttatta volna a királyt. Tarquinius visszautasította az ajánlatot, ezért a jósnő távozott, elégette az egyik tekercset, majd másnap visszatért és felajánlotta a megmaradt 5 tekercset ugyanezért az árért. A király ezúttal sem ment bele az alkuba, ezért a jósnő elégetett még egy tekercset, és ismét ugyanazt az árat követelte. Tarquinius megint visszautasította az ajánlatot, a jósnő pedig elégetett még egy tekercset. Mikor újfent a király elé járult, Tarquinius már nagyon el volt keseredve, ezért kifizette az árat.
Ezek a tekercsek a mai napig Jupiter templomában vannak. Mikor valami baj történik, a papjaink mindig megnézik a szövegeket, hogy megpróbálják kitalálni, mi fog történni. Ami nem könnyű feladat, mert csak a szövegek fele van meg.
Értem. Makró a reszkető lángokat nézte. Tehát miközben az általunk keresett tekercseknek a Szibilla tekercsekhez?
Tato kissé előrehajolt. Nem érted? Ezek a Szibilla tekercsek.
Vagyis ezt mondod, a Jupiter templomában tartott tekercsek hamisítványok?
Nem. Figyelj! Gondolj csak végig. A jósnő tudta, hogy ezek a tekercsek felbecsülhetetlen értékűek. Ekkor mégis mi a fenéért égette volna el őket?
Hogy megzsarolja Tarquinius királyt. Mint azt te is mondtad.
Ami sikerült is neki, ismert el Kátó. De nem lett volna több értelme biztos helyre rejteni a tekercseket, és csak azt mondani, hogy elégette őket? Aztán később, amikor új, gazdag király kerül hatalomra, a jósnő vagy az utóda felfedheti, hogy a többi tekercs nem pusztult el. Ekkor a Róma népe is rájöhet, hogy az első három tekercs önmagában szinte teljesen hasznavehetetlen. Hajlandók lennének bármilyen árat megadni, hogy megkaphassák a másik három tekercset is, hogy a jóslat szövege teljes legyen.
Akkor miért nem próbálta később eladni a tekercseket?
Nem tudom. Talán mert úgy vélte, még nem jött el az ideje. Vagy talán meg akarta várni, amíg Róma olyan gazdag lesz, hogy megadhatja neki azt a pénzt, amit akar. Talán túl jól tudott titkot tartani, ám meghalt, mielőtt beszélhetett volna az utódának a tekercsekről, és elmondhatta volna, hol vannak elrejtve. Nem tudom. Csak találgatok. De vannak történetek olyan emberekről, akik állítólag látták a tekercseket. Azt is hallottam, hogy az aktiniumi csata előtt Marcus Antonius kezébe kerültek. Jó esélye volt, hogy legyőzze Augustust, de valami oknál fogva Antonius az utolsó pillanatban összeomlott és veszni hagyta a flottáját. A történet szerint a csata előestéjén olvasta a Szibilla tekercseket, amelyek megjövendölték a vereségét. Makró barátjára nézett.
És szerinted ez igaz?
Ki tudhatná, kuncogott Kátó. A flottája azért pusztult el, mert megfutamodott. Ha valami ostoba profécia miatt menekült el, akkor még annál is nagyobb bolond, mint ami ennek a történetírók tartják. A sorsunk nincs megírva a csillagokban, hanem mi magunk alakítjuk. A többi csak mese.
De talán van benne igazság,
vetette ellen Makró.
Több dolog van égen és földön, mint amennyit az írásokban olvashatsz, Kátó.
Lehet, mondta meg a vállát Kátó. Vagy talán Antonius ugyanolyan rosszul vezette a flottáját, mint ahogy a szeretőit választotta magának. Makró is vállat vont, komoran nézte a tüzet. Kátó attól félt, túl messzire ment, és megsértette a babonás természetű Makrót. Úgy döntött, témát vált, és megköszörült a torkát. Az minden esetre elég nyilvánvaló, hogy mi történhetett azóta.
Igen.
Valaki megtalálta a tekercseket, és rájött, hogy mik azok. Felajánlotta megvételre a császárnak, vagy, ami még valószínűbb, Narcissusnak, aki elküldte az egyik ügynökét az arannyal, hogy azután a tekercseket visszahozzák Rómába, és kiegészíthessék a Szibilla proféciáit. Ezáltal Róma uralkodói végre megtudhatnák, mit tartogat a jövő a birodalom számára, és ennek megfelelően alakíthatnák a terveiket. Feltéve, ha a proféciáknak tényleg van valami értelmük.
Mi van, ha hamisítványok?
Kérdezte Makró. Kátó vállat vont. Nem számít. Narcissusnak csak az a fontos, hogy úgy tegyen, mintha nála lenne az összes Szibilla tekercs. Így az ellenségei többsége nem merne ellene törni, mivel félnének, hogy Narcissus már tudja, mi a szándékuk. Igazán hatásos politikai eszköz. Valóságos kincs. Csak hogy a tekercsek nem jutottak el Rómába. Ravenna közelében ugyanis a hajót, amin Narcissus ügynöke utazott, megtámadta Telemachus és csapata. Amikor Telemachus rájött, mi került a kezébe, jól tudta, hogy hatalmas sarcot kérhet a tekercsekért cserébe. De ami még jobb, ha más csoportok is tudomást szereznek a tekercsek létezéséről, annak adhatja el őket, aki a legtöbbet ígér értük. Nem a császár és Narcissus az egyetlenek, akik a tekercseket akarják. Vannak mások is, mint például barátaink a felszabadítók. Telemachus ezáltal kijátszhatja egymás ellen a feleket, és felverheti az árat.
Csak hogy túl mohóvá vált, ezért Narcissus úgy döntött, minden áron megszerzi a tekercseket. Tehát ide küldött minket és a ravennai flottát azzal a parancsal, hogy vessünk véget a kalózok jelentette fenyegetésnek.
Mármint szerezzük vissza a tekercseket,
bolintott Makro.
Vagyis az egész hadjárat csak a tekercsekről szól?
Nem teljesen. Narcissusnak és a császárnak el kell bánni Telemachusszal és az embereivel is. De a kalózok elleni hadjárat elég jó álca az igazi hadművelet, vagyis a tekercsek visszaszerzésére. Az egyetlen nehézséget az jelenti, hogy Narcissusnak a dolgok ezen részét titokban kell tartania, különben a riválisai nem csak a tekercsek létezéséről szereznének tudomást, hanem azok hollétéről is.
Értem. De ha mindez akkora nagy titok, akkor te mégis honnan tudsz róla?
Kátó elpirult. Elolvastam Vitellius Rómába küldött jelentését.
Hogy mit csináltál?
Nézett rá Makro elborzadva. Nos, a pecsét elázott a viharban, és levált a csomagról. Mivel nem bíztam Vitelliusban, elolvastam a jelentést. Makro tágra nyílt szemekkel nézett a barátjára. Ez a katonai fegyelem legsúlyosabb megsértése volt. Ennél kisebb bűnökért is kivégeztek már katonákat. Makro idegesen nyelt egyet.
Folytasd, mit írt?
Vitellius, barátunkat ismerve talán nem lepődsz meg azon, hogy mindenfélét összehazudott a tengeri csatáról és a bajról, amit kevert. Megpróbálta rám hárítani a felelősséget a veszteségekért, amiket szenvedtünk.
Rád?
Miért ne? Szüksége volt egy bűnbakra. Ráadásul, ha én eltűnök az útból, akkor már csak te és ő tudtok a tekercsekről. Ha pedig netán valami történne veled, Vitellius előállna egy tetszetős történettel, és megtartaná magának a tekercseket.
Miért tenne ilyet?
Hogy maga adhassa el. Vagy ami még jobb, hogy a saját hasznára fordítsa. Te is tudod, milyen nagyra vágyó.
Bizony, jól tudom,
felelte Makro érzésekkel telve.
Az a kurafi.
Minden esetre egy kicsit megváltoztattam a jelentést, mielőtt elküldtem volna Rómába, mosolyodott el Kátó. Makro teljesen elképett, és szinte rosszul lett attól, amit Kátó az imént mondott.
Megváltoztattad?
Muszáj volt. Kátó megvonta a vállát. Ha nem tettem volna, halott ember lennék. Ezért megváltoztattam, így az igazság állt benne. Makro metsző tekintettel pillantott fel.
Tehát ezért küldték ide Vespasianust?
Kátó bolintott.
A fenébe is, Kátó. Te aztán tényleg tudsz kockáztatni. Ha ez valaha is kiderül, minden csontodat összetörik.
Ez lesz a legkevesebb. Kátó zavartan nézett a barátjára. Nézd, tényleg sajnálom ezt az egészet. Sajnálom, hogy belekevertelek.
Ezt meg hogy érted?
Átvertem Vespasianust, hogy beszéljen a tekercsekről. Vitellius a jelentésében a Sibylla tekercsekről írt, és ezt felhasználva, amikor jelentést tettem Vespasianusnak az itteni helyzetről, azt a látszatot keltettem, mintha ismerném a teljes történetet. Elhitte, és mire meggondolhattam volna, azt mondtam, te is tudsz mindent a tekercsekről. Makro összehúzta a szemöldökét, majd megrázta a fejét.
Vagyis? Akkor most mi lesz?
Amíg mindez véget nem ér, mindenki, aki tud a tekercsekről, hatalmas veszélyben van. Túl nagy a kockázat, hogy elvarratlan szálakat hagyjanak.
Értem,
bolintott Makro.
Köszönöm, pajtás. Nagyon köszönöm. Bármennyire is kedvellek, Kátó, és hiszem, hogy átkozottul jó katona vált belőled, néha azt kívánom, bárcsak sose találkoztam volna veled. 15 évet szolgáltam le, mielőtt felbukkantál volna. Persze, volt részem néhány kellemetlen helyzetben, de az elmúlt 2 évben annyiszor kerültem miattad a halál szélére, hogy már nem is merek belegondolni. Most pedig ez.
Sajnálom.
Ne mentegetőzz, már túl késő, hogy ezen változtassunk.
Makro szoros batyuba rendezte a hátizsákját, és Kátónak hátat fordítva lefeküdt a tűz mellé, aztán mormogva megszólalt.
Ígérj meg nekem valamit.
Mit?
Ha sikerül kimásznunk ebből a kalamajkából, nem lesz több kaland.
Nos, megteszek mindent, ami tőlem telik. Reggel a nap első fényével keltek, ami csillogva simított végig a barlang falain. Makro nyújtózkodott, és köhögni kezdett a tüdejébe hasító hideg levegőtől. Kato csendben maradt. Még mindig szégyenkezett az előző este mondottak miatt. Visszapakolták az élelmüket a hátizsákjukba, majd felhúzták a saruikat, és kimentek a barlangból. Az ég ólomszürke volt, a hegyoldalon pedig a közelgő eső nyírkosságát hordozó hideg szél sűvített végig.
Merre?
Kérdezte Makro. Megyenesen felfelé. A hegytetőről ráláthatunk a horgonyzó helyükre és a főhadiszállásukra.
Már persze, ha pontosak az értesüléseink,
jegyezte meg Makro komoran.
Jó esély van rá, hogy nem azok.
Hát hamarosan megtudjuk. Kato a vállára vetette a hátizsákját, elindult felfelé a sziklás hegyoldalon kanyargó ösvényen. Egy pillanattal később a trágáról szitkozódó Makro is utána indult. Ahogy egyre magasabbra értek, köd vette körül őket. Aztán úgy tűnt, mintha elérték volna a felhők alját, és hideg eső kezdett szitálni körülöttük. A talaj lassacskán egyre hepehuppásabbá vált, a szél futta fűcsomok pedig szinte küzdöttek a kőtömbök és kavicsok közötti talpalatnyi helyekért.
Csodás, mondta Makro, de biztos vagyok benne, hogy a kilátás megéri a fáradtságot.
A kilátás, pillantott hátra Kato. Arra ne számíts. Makro megrázta a fejét.
Ezt hittem kettőnk közül, te vagy az irónia mestere.
Sajnálom, mosolyodott el Kato.
Már megint kezded.
Találtak egy kiálló sziklát, ami alá behúzódhattak a szél és az eső elől. Lekuporodtak a földre, maguk köré húzták katonai köpenyüket, és elrágcsáltak egy-egy darab szárított marhahúst. Teltek az órák, ám az ég továbbra is szürke és baljóslatú maradt. Késő délután a felhők oszladozni kezdtek, a nap halvány sugarai megvilágították a hegytetőt. Az eső elállt, és a felhők közötti réseken átragyogott a kéklő égbolt. Odalent lassan láthatóvá vált a hegyoldal, amelynek lábánál egy tengeröböl sejlett fel. Az élénk szél végül elsodorta az utolsó felhőfoszlányokat is, így a két centúrió kiválóan ráláthatott a kőkapujának túlsó felére. Az öböl bejáratának túloldalán hegygerinc magasodott, amely a szárazföld belseje felé nyúlt, majd körhívet leírva abba az oromba torkollott, amelynek tetején Kato és Makro lapult. Alattuk az öböl nyugodt vize csillogott, míg odakint a tenger hullámain tajték fodrozódott.
Jól van, elismerem, mondta Makro. Tényleg megérte a kilátás.
Igen, felelte Kato. Különösen, ha azt is megnézed. Kato a szemközti hegyre mutatott, amelynek lábánál egy ívelt, sziklás földnyelv nyúlt be az öbölbe. A sziklák végénél kis, megerősített falu nézett az öbölre, még a település előtti nyugodt vizen evezős hajók apró alakjai horgonyoztak két, gondosan elrendezett sorban.